Az élő naprendszer itt a szünetben az egyik teozófus társam azt kérdezte, hogy hogy jött ez elő, ez a téma nekem egyáltalán, és egy ilyen kis személyes bevezetőt engedjenek meg, hogy hát én egy faluba nőttem fel, de még abban a korban, amikor ilyen 50 méterenként egy-egy 60-as égő éget, mint közvilágítás, tehát éjszaka felnézett az ember az égre, akkor valóban a teljes pompájukban látta a csillagokat. És hetedikes voltam, amikor az első távcsövemet építettem, és akkor a szomszédok oda összegyűltek, mert meg lehetett rajta a holdnak a krátereit nézni, aztán ezen felbuzdulva még egy nagyobb távcsövet építettem, hát akkor hol volt arra pénz ott faluhelyen, hogy vegyen az ember egy készet, amin már a Jupiter holdjait is lehetett látni, és ugyanek még általános iskolába szereztem be az első csillagtérképeket, úgyhogy teljesen beleszerelmesedtem a témába, és feltett szándékom volt, hogy én bizony csillagász leszek, és tehát amikor az egyetemi jelentkezést kellett beadni másnap, előző este valamilyen erő hatására döntöttem úgy, hogy én mégsem az ELTE fizikus szakát fogom beírni, hanem a Nehézipari Műszaki Egyetemet, mindenkinek a szüleintől kezdve a legnagyobb döbbenetére. Aznap reggel még én is úgy tudtam, hogy este az ELTE-t fogom beírni, de a szerelem megmaradt a bolygók és a csillagok és a csillagrendszerek iránt. Aztán a teozófia persze egy sokkal, de sokkal szélesebb képet mutatott ezzel kapcsolatban. Ahhoz, hogy tudják, hát nem is mondom azt, hogy elfogadni, de talán érteni, hogy miről fogok beszélni, ahhoz sokszor vissza fogok nyúlni az analógia törvényéhez. Teljesen szubjektív dolog, de számomra a nagy tanítóktól kapott tanítások közül az egyik legfontosabb ennek a bizonyos analógia törvényének az átadása az emberiségnek. A tabula smaragdinán keresztül Hermész Trismegistosztól származik, és ennek nagyon sok magyar fordítása létezik. Számomra a leghitelesebb, vagy leglíraibb, vagy legérthetőbb a Szepes Mária féle. Hát, hogy ő fordította, vagy a bátyja fordította, vagy valaki más, de minden esetre az ő könyvében, a Tabula Smaragdinában szerepel. Ami az számunkra a lényeg, a sárgával van kiemelve, tehát ami lent van, ugyanolyan, mint ami fent van, és ami fent van, ugyanolyan, mint ami lent van, amint a nagyvilág, úgy születik a kisvilág. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha a hatalmas mikro és makrokozmoszból egy-egy szeletkét, ahogy a tudomány halad, ahogy az ismereteink gyarapodnak, megismerünk, azt a tudást, azt átvetíthetjük egy másik rendszerre is, és nagyon sokat nem fogunk tévedni, sőt megértjük azt, hogy mi hogyan működik. Persze itt is azért észre kell lenni, tehát amikor azt olvassuk, hogy mondjuk a Bibliában, hogy az Isten az embert az ő képére és hasonlatosságára teremtette, akkor ez nem azt jelenti, hogy akkor az Isten egy ilyen kövér kopasz űrge, aki a felhőn üldögél. Tehát nem szabad megfordítani a dolgokat, hanem sokkal inkább azt, hogy amit a évezredek filozófiája az istenségről meditációkon, különböző információátadásokon keresztül eljuttat, azt az elvet megkereshetjük és megtalálhatjuk az emberben is, meg az atomban is, meg a naprendszerben is. Tehát itt ezeket az elveket fogjuk tudni alkalmazni. Tehát sokszor fogok erre hivatkozni a mai nap folyamán. Hogy miről lesz szó, ez egy vázlatka, minden él, ezzel kezdjük. Tulajdonképpen ezt Adrien is erre hivatkozott. Aztán megnézzük, hogy hogyan születik egy galaxis, egy naprendszer, egy bolygó és egy emberi lény. Na hát ez a tipikus analógia példa lesz. És megnézzük, hogy a naprendszer, mint egy hatalmas organizmus, hogyan működik. Megnézzük egy bolygó életének a fázisait, és mi emberek kik vagyunk a kozmosz gyermekeiként, és legvégül egy rövidke gyakorlati rész, hogy ezt a bizonyos üstökös fázis az emberiség a mi mindennapjainkban hogyan követhetjük nyomon. Na most, ugye az első állítás az volt, hogy minden él kivétel nélkül. Ez tulajdonképpen a teozófiának, de nem csak a teozófiának, hanem minden ezoterikus filozófiának a legalapvetőbb tétele. Nincs holt anyag, minden, ami megnyilvánult, minden, ami létezik, az él. És ennek következtében az egész kozmosz az lényeknek, életegységeknek a közössége. Ebből a megközelítésből mondhatjuk azt, hogy él az atom, az elemi részecske, a földbolygó él, a nap él, és így tovább fel az egész hierarchiát. Minden dolog egyetlen forrásból ered. Ez az a bizonyos egy, amire Adrien is hivatkozott. És ennek következtében, miután a forrás közös, ezért minden kapcsolatban áll minden mással. Ugyanúgy, mint egy fának az összes ága, az egy gyökérzeten keresztül az összes ága, az összes levele kapcsolatban áll egymással, még akkor is, hogyha látszólag az egyik levél itt van, a másik levél ott van, de a közös forráson keresztül egymással kapcsolatban állnak. Igaz az, hogy minden lény, tehát nem csak minden ember minden mással, hanem minden ember a naprendszeren belül minden más egységgel, lényel. Egyszerűen nem tudunk ebből az egységből kilépni. Minden, és ráadásul minden élet része egy nagyobb egységnek. Ha az emberre gondolunk, ugye mik azok a kisebb egységek, amik alkotják, ha csak a fizikai szintet nézzük, a sejtek, ugyanúgy élő lények, mik alkotják a sejteket, a molekulák és aztán atomok, és az egyes emberek alkotják az emberiséget. Na itt már nem annyira könnyű, vagy nem annyira megszokott az egész emberiségre is, mint egy élő lényre gondolni, de itt az analógia törvényét nyugodtan előszedhetjük. És tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a tudat jelentése, tehát az, hogy minden lény valamilyen szinten tudatos, minden megnyilvánult dolog, és a tudatnak a jelentése valójában az, hogy más lényeknek az érzékelése, hatás más lényekre, és reagálás más lényekre. Ha belegondolnak, akkor ez igaz az atomok szintjén, hogy fizikai törvényeken keresztül, tehát maradjunk a fizikai síkon, fizikai törvényeken keresztül érzékelik egymást, hatnak egymásra, és ennek a egymásra hatásnak a eredményeként reagálnak is egymásra. Ugyanezt történik az emberek esetében, a sejtek esetében, emberek esetében, és ugyanez történik a bolygók vagy a csillagok szintjén is. Na most ennek a következményei, egyik következménye az, hogy minden megnyilvánult lény, tehát a legkisebbtől a legnagyobbig, egy életközpont, ha úgy tetszik, monád, amely időnként testet és formát ölt. És akkor megint, tehát most már ne csak a fizikai szintre gondoljunk, hanem a létezés magasabb szintjeire is. Tehát a fizikai formát ölt, vagy ha nem fizikait, asztrális formát, ha nem asztrálisat, mentális formát, de kifejezetten formát ölt, és ez a forma fizikai szinten a test, ez soha nem örök életű. Létrejön, keletkezik, születik, leél egy ciklust, és utána megsemmisül. A forma mindig megsemmisül, az életközpont örök, tehát megmarad, és egy bizonyos pihenési szakasz után arra a formára jellemző időtartamú pihenési szakasz után ismét formát önt. Ez, ha így zárójelbe teszem, hogy például, hogy örök életűek-e az angyalok, hát amikor formát ölt, csak a mentális síkon, akkor nem örök életű. A forma az mindig megszületik, és aztán meghal, de a mögötte álló életközpont ugyanúgy örök, mint ahogyan az ember mögött álló. És ide bármilyen lényt, megnyilvánult lényiséget mondhatunk. És hát természetesen ugyanez igaz a csillagokra, a bolygókra is. A bolygók is, a csillagok is születnek, felnőnek, felnőtté válnak, aztán megöregednek, és megsemmisülnek. Ezen a képen egy csillag bölcsöde látható a napunk közelében, innen hiányzik egy záró idézőjel, itt a közelében azt csillagászati léptékkel tessenek érteni. Nagyon érdekes, hogy valamilyen rendezett, valamilyen szabályos mintát követve születnek ezek a csillagok. Ezt senki nem tudja az okát, hogy mi ez a mintázat, és mi ennek az oka. Másrészt pedig, ugye amikor egy csillag befejezi a működését, akkor hát tudjuk, hogy milyen szakaszai vannak, hogy először felfújódik vörös óriásként, aztán összehúzódik fehér törpeként, húzódik, és a nagyságától függően nova vagy szupernova lesz, amikor is egy hatalmas robbanással szétszórja az anyagát, és vége annak az életciklusnak, és az életközpont visszahúzódik pihenni, hogy aztán majd megint egy csillag bölcsödébe újra kezdje a pályafutását. Most ebből egy következmény az, hogy minden lény határtalan potenciált hordoz magában. Gyakorlatilag erről szól minden megnyilvánult létezőnek a célja, létezésének célja, hogy ezt a benne lévő potenciált fejlessze és fejlessze ki, és eljut egy létezési ciklusba ilyen szinte, aztán visszajön és tovább fejlessze és tovább fejlessze. Ugyanez a egy atom létezésének célja, egy sejtének, egy emberének és egy csillagénak. És a harmadik ilyen következmény, vagy következtetés, amit levonhatunk, az az, hogy a fejlődésünk, az egyéni fejlődésünk ezen az alapvető egységen belül valójában egy teljes összekötöttség, összekapcsoltság állapotán keresztül történik meg, tehát nem tud semmi kiszakadni a környezetéből, össze van kapcsolva, mi itt mindannyian össze vagyunk kapcsolva, minden emberrel össze vagyunk kapcsolva, minden bolygóval össze vagyunk kapcsolva, és ezt fogjuk mindjárt látni is. Na most nézzük meg, hogy hogyan születik egy galaxis, egy naprendszer, egy bolygó és egy emberi lény. Most a kozmosz, ugye nem nehéz kitalálni, görög szó, és ez harmonikus rendet jelent. Tudna-e valaki egy ezzel ugyanilyen értelmű, rokonértelmű szót mondani, amit használunk a mindennapokba? Gondoltam, kozmetika. Ez ugyanaz a szó, harmonikus rend, amikor a hölgyek nekiállnak harmonikus rendet rakni az arcukon, vagy mit tudom én, de a kozmetika és a kozmosz az ugyanaz a szó. Csak mint érdekesség. Na most, hogyan történik egy lénynek a születése? A magasabb rendű lény kisugároz egy gömböt, egy spirituális mágneses mezőt, amely alacsonyabb rendű lények csoportját vonza oda. Még egyszer, ne csak a fizikai szinten gondolkozzunk, hanem a magasabb szinteken is, és akkor elővehetjük amit már az emberről tudunk a teozófiai tanításokból, hogy születik egy ember, hogyan indul egy újabb újraszületési ciklus. Ugye a pihenő állapotban lévő egyéniség, vagy felső én, vagy lélek kap egy impulzust, amit a teozófiai irodalom Trisnának, az élet iránti szomjúságnak nevez, és ez elindul lefelé a forma világába, a megnyilvánulás világába, ahol is kisugároz egy gömböt, egy spirituális mágneses mezőt, amely alacsonyabb rendű lények csoportját vonzó oda. Mik ezek a lények? Ezek a mentális elementálok. Ha úgy tetszik, ugye ezt is egyszer már, vagy többször kitárgyaltuk, hogy az elementál az a maga szintjén a fizikai sejtnek a megfelelője. Tehát elkezdi építeni a megszületendő gyermek mentális teste az, ami először felépül. Az elementálok milyen anyagot vonzanak oda? Hát gondolom ezt a mentális atomokat, vagy mentális molekulákat, és utána halad tovább lefelé, és az asztrális szinten is kisugároz egy gömböt, aminek hatására az asztrális elementálok oda gyűlnek, és elkezdik megépíteni az asztrális testet, és így tovább lefelé. A legvégén ugye megtörténik a peteseitnek a megtermékenyülése, és a fizikai szinten kisugároz egy spirituális mágneses mezőt, aminek hatására elkezdenek oda gyűlni a sejtek, és elkezd épülni fel a fizikai test. A sejtek is ilyen, a sejtek pedig úgy épülnek fel, hogy kisebb saját élet gömböket sugároznak ki, és ennek hatására nyilván az anyai testből, de az atomok, a molekulák oda gyűlnek. Ugyanez történik a csillagok szintjén, hogy amikor elindul egy csillag a megtestesülés útjára, akkor kisugározza ezt a gömböt, és a nála egyel alacsonyabb rendű lények oda gyűlnek. Ha a titkos tanítás első kötetét elővesszük, akkor azt látjuk benne, hogy az első megszülető lények a diáncsohánok, tehát az egyel alacsonyabb szintű, és utána majd azok építik tovább az egész rendszert. Ezt a következő kis ábra szemlélteti, tehát itt van az a magasabb szintű lénynek ez a bizonyos életközpontja, amely kisugároz egy gömböt, és ebbe a gömbbe oda vonza az egyel alacsonyabb rendűeket, amelyek szintén kisugároznak egy gömböt, amelybe oda vonza az egyel alacsonyabb rendűeket, tehát ha ez a nap, akkor ez a hét szent bolygó, és a bolygók magukhoz vonzák a flórát, a faunát, az emberiséget, az ásványokat, és így épül fel a teljes rendszer. Na most, egy következő kijelentés vagy állítás az, hogy az éter vagy a tér tele van élettel. Ugye én még iskolában fizika órán azt tanultam, hogy a tér az tulajdonképpen vákum, az az üresség, ott nincs semmi. Ma már nem ezt mondja a tudomány se, hanem az, hogy bizony a tér tele van mindenféle dologgal, úgy, mint ha csak fizikai szinten nézem, a fénnyel, illetve az összes elektromágneses sugárzással. Lehet, hogy az fizikai anyag éppen nincs benne, de mindenféle sugárzás van, és ugye ne felejtsük el, hogy akkor még nem is beszéltünk a különböző gondolatokról, embertől, meg más lényektől származó gondolatokkal. Tehát nincs olyan, hogy üres tér, mert a tér az tele van éterrel. Na most, hogyha minden él, ha el tudjuk ezt fogadni, hogy minden él, akkor mit tudunk mondani a Földről? Hát a Föld ugyanúgy egy élőlény, és mint minden élőlénynek vannak saját ciklusai, vannak, és saját élete. És a Föld az tulajdonképpen nem más, mint lényeknek a közössége, a mi mint lények, meg az állatok, meg a növények, meg az ásványok, meg mindenféle lényeknek a közössége. Ez borzasztó fontos, hogy tudomásul vegyük, hogy vannak saját ciklusai. Minden élőlénynek vannak ciklusai. Ugyanis, hogyha vannak saját ciklusai, akkor nem vak erők miatt történnek dolgok a Földön, hanem bizonyos törvényszerűségeket követnek. Csak gondoljanak bele, megint csak a fizikai szintről beszélek, hogy például csak azt, amit a geológia ismer, hogy kegyetlen jégkorszakok és hatalmas hőségek időszaka váltakozott a Földön. A dinoszauruszok, mint hüllők, ugye ebben a környezetben nem élnének meg. A dunaharaszti kígyó is hogy kihűlt az árok parton. Tehát például, amikor a dinoszauruszok kora virágzott, akkor bizony nem 2 fokkal vagy 1,5 fokkal volt magasabb a Föld átlag hőmérséklete, hanem 10-12 fokkal. Ez kellett ahhoz, és ugye az nem az ember csinált ezzel, nem azt akartam mondani, hogy az embernek semmi köze, meg semmit nem tud tenni, de azt csupán azt, hogy vannak saját ciklusok, és még azt, hogy ismerjük azt, hogy az embernek is például van olyan, hogy bioritmus. Ugye van, aki ezt szereti nézegetni, hogy most éppen a gödörbe vagyok fizikailag, meg szellemileg, meg általában trogy vagyok. Ilyen ciklusai a Földnek is vannak, hogy jó napja van, meg, vagy most éppen rossz napja van. Hogy mit jelent a rossz nap, hogy ilyenkor aztán megindulnak a vulkánok, és szórják kifelé, és ennek hatására az őt alkotó kisebb egységek, úgy, mint az emberiség, vagy növényzet, ez megiszta a levét. Hát van ez így. Minden esetre, hogyha az Föld él, akkor ennek ez a következménye, és ráadásul nem tartunk ott, hogy ismernénk a Föld ciklusait. Túl ritkásak a történelmi feljegyzések, még ritkásabbak a tudományos igényű megfigyelések, túl rövid időre nyúlnak vissza. Fogalmunk sincs, hogy milyen ciklusai vannak a Földnek. Viszont azt elmondhatjuk, hogy azt szoktuk mondani, hogy a Földön élünk, ennél pontosabb azt mondani, hogy a Földben élünk. Na most a naprendszer, amely szintén egy lény, egy magasrendű lény, ennek az általunk ismert naprendszer a fizikai teste. Mi, és megint használjuk az analógiát, akár növényről beszélünk, de akár egysejtűekről is beszélünk, minden lénynek vannak különböző szervei, amelyek különböző funkciókat látnak el. Ebben a rendszerben, ebben a naprendszerben a szív és az agy, az maga a nap, és a bolygók pedig a többi szerv. Meg ne kérdezzék, hogy melyik bolygó milyen szerv, mert ezt senki nem tudja, illetve megkérdezhetik, de ez a válasz, hogy fogalmam sincs. De tényleg gondoljanak arra, hogy minden általunk ismert élő lénynek vannak különböző feladatot ellátó szervei, és a naprendszer esetében is ez a helyzet. Minden szervnek megvan a maga feladata, minden bolygónak megvan a maga feladata, és ahogy minden, az emberi testben is minden szerv tulajdonképpen összeköttetésben áll az összes többivel, és kölcsönhatásba vannak, és hogyha az egyik szerv megbetegszik, akkor nagyon gyakran annak a másik szervre is akár végzetes hatása is van, és tehát ugyanez igaz a naprendszerre is, és nem csak fizikai szinten. Tehát az asztrális világban, a mentális világban, és így tovább. Az biztos, hogy a legmagasabb intellektuális és spirituális isteni inspirációk az emberiséghez is a szívből és agyból érkezik, magából a napból. Mert ez a szív és az agy. Na most, hát igen. Egy pici kitérőt hagy mondjak, hogy a teozófiai tanítások alapvetően úgy váltak ismerté, hogy a 19. században a bölcsesség mesterei főleg levelezés útján néhány általuk kiválasztott embert elkezdtek tanítani. És előfordultak olyan esetek, alkalmak, amikor olyan információt adtak, amit akár így, akár úgy is lehetett érteni. Ismerik ezt, ugye a királynőt megölni nem kell, félnetek, jó lesz, jellegű dolgot. És hát ha lehetett kétféleképpen érteni, akkor biztos, hogy voltak olyanok, akik kétféleképpen értették. És igazából én, hogy személy szerint csak azt tudom elfogadni, amely megfelel az analógia törvényének. És az egyik ilyen kritikus pont az az, hogy lehet úgy értelmezni a tanításaikat, hogy minden lény rendelkezik valamennyi alapvető szabad akarattal, tehát nem csak az ember, nem csak az első sugárnak a sugáron fejlődő, az akarat sugarán fejlődők, mert akkor itt már is jöhet a kérdés, hogy mondjuk az első sugárásványa a gyémánt, annak van szabad akarata a maga szintjén, de mondjuk a hetedik sugaras topáznak akkor még nincs. Tehát egyes teozófiai tanítások azt mondják, hogy igenis minden lény rendelkezik valamennyi szabad akarattal, és lehet, hogy ez nagyon-nagyon picike. Tehát nagyon-nagyon picike játéktere van, de minél spirituálisabb valami, tehát minél szellemibb, vagy ha úgy tetszik, az Adrien U betűs modelljén minél közelebb ért vissza, annál nagyobb szintű ez a szabad akarat. Ez szerint például az arkangyalok igenis nagyon komoly szabad akarattal rendelkeznek. Nem kell senkinek elfogadni, én viszont ezt minden további nélkül elfogadom. Sőt, azt mondják ezek ennek a gondolatnak a követői, hogy maga a kvantumfizika is bizonyíték ennek a szabad akaratnak a létezésére, mégpedig olyan formán, hogy tudjuk, hogy egy elemi részecskéről, vagy azt tudjuk megmondani, hogy mikor van, vagy azt, hogy hol van. Egyszerre a kettő a kvantumfizika szerint nem mondható meg, és ez bizony többek között az elemi részecské ki számára biztosított szabad akaratnak következménye. Egy másik nagyon fontos dolog, hogy minden lényben, megint az egysejtűtől kezdve gondoljanak az emberig, létezik egy keringési rendszer. Ugye? Tehát amely a keringési rendszer szállítja a táplálékot, kiválasztja az oxigént, mit tudom én, mi mindent, ugye a növényeknél, a gyökérből, a tápanyagot, a levelektől le a megfelelő dolgokat. Na most ugyanígy létezik kozmikus keringési rendszer is, és hogy vannak kozmikus artériák és vénák, és stabil keringési csatornák a naprendszeren belül, amelyek többségében nem látszódnak, de hogy ezeken a keringési rendszereken keresztül állnak kapcsolatba egymással a különböző szervek és bolygók, és hogyha ezt valaki egyáltalán felfogja, abban a pillanatban más értelmet kap az, hogy van-e értelme az asztrológiának. És hogy erről majd, ha Isten is úgy akarja, novemberben fogunk beszélni. És tehát ez az áramlás, ez a keringés bolygótól bolygóig, bolygótól napig, vagy csillagig, csillagtól bolygóig történik. És tehát igen, a fizikai szemmel nem láthatók, és ebből az következik, hogy nem csak a Földünkkel állunk kapcsolatba, hanem az összes többi szervvel. De ez a keringési rendszer természetesen a Földünkön is megvan, hiszen ez például, ez az ábra a költöző madaraknak a vonulási útvonalát mutatja. Jól látható, hogy ez egy rendszert alkot, de hogyha mondjuk a tengeri állatokra gondolnak, a bizonyos halaknak a vándorlási útja, tehát valamilyen erővonalakat, ha úgy tetszik, keringési csatornákat követnek, és ennek következtében tudnak ide-oda vándorolni. Mi az emberiség szintjén, mik jelentik ezeket a csatornákat? Nem húzom az időt, a migráció. Ezen keresztül állnak a kultúrák egymással szoros összefüggésbe. Ugye amikor én emlékszem rá, átéltem, amikor óriási szenzáció volt a Thor Heyerdahl-lal, hogy a rá bambusz tutajjal áthajózott Amerikába, vagy amikor bebizonyították, hogy a vikingek Észak-Amerikába át tudtak hajózni, vagy éppen februárban tartottam a Húsvét szigetekről előadást, hogy egyértelműen Dél-Amerikából és Polinéziából is állandóan ez tartja fenn az emberiséget. A migráció ezen keresztül kapcsolódik minden kultúra szorosan egymással és termékenyíti meg magát, és ezt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy aki azt mondja, hogy meg kell állítani a migrációt, az körülbelül olyan, mint amikor az orvos azt mondja, hogy a beteget úgy kell meggyógyítani, hogy leállítjuk a vérkeringését. Kétségkívül probléma megoldva. Na most ezek ahogy említettem, ezek a kozmikus áramlási rendszerek, ezek nem csak fizikai vagy fizikaihoz közeli energiaáramlásokat jelentenek, hanem a magasabb síkokon is, és gyakorlatilag a mi emberek is állandóan utazunk egyik szférából a másikba, ha csak a mindennapi alvásra gondolunk, amikor letesszük a testünket és a fizikai testet és utazunk. Na ugyanígy egy tudatállapot változások során a szellemi lényegünk az, ami utazunk, amiben utazunk, és gyakorlatilag ennek során minden, igen, ezt kerestem, de itt is van, hogy minden lény periódikusan áthalad a nap szellemi szféráján. És itt arra tessék gondolni, hogy mi emberek két inkarnáció között, amikor a pihenési fázisba kerülünk, az valójában a nap szellemi szféráját jelenti. Tehát nem fizikailag megyünk oda, hogy jól megsüljünk, hanem és nem kizárt, hogy ez mély alvásban is lehet. Ezt nem tudjuk egész pontosan. Minden esetre ha a nap a szív, akkor a szívnek van egy olyan funkciója, hogy dobog, pumpál, kinyom, beszív, kinyom, beszív. És a tanítás, a teozófiai tanítások szerint a napfoltok azok, amik jeleznek egy-egy szívdobbanást, és ugye nem mondok újdonságot, hogy 11 éves napfolt ciklus van, tehát 11 évente maximálissá válnak a napfoltok, és az ellentétes fázisban pedig szinte eltűnnek, és ezek a napfoltok azok, amin keresztül a lények beáradnak és kirajzolnak újra. És a lényeken megint ne a fizikai emberre tessenek gondolni, hanem a pihenő állapotba kerül csak a tisztán szellemi egységre. Na most egy ez a ciklus, nem láthatók ezek a számok, de higgyék el nekem, ez már egy jól dokumentált 11 éves ciklus, ez 2001. Apropó, észre vették, ha már nem szóltam, hogy összehasonlításként ez a Földnek a közelítő mérete, tehát hogy ahhoz képest, hogy mekkorák ezek a napfoltok. Tehát 2001-ben látható, hogy mennyi napfolt van, és mennyi napfolt van a minimum esetén. Ugye ez a napfoltoknak óriási hatása van az emberi életre. Az északi területeken, meg hát a délin is, csak az nem annyira lakott, ugye az elektromágneses mindenféle problémák vannak az ott lévő műholdak, gyakran meghibásodnak a napfolt maximumok esetén, és hát a csodálatos északi fényeket nem is kell említeni. És ugye, tehát még egyszer, 2001. Volt-e 2001-ben valami fontos dolog az emberiség történetében? Szeptember 11? Másokban is felmerült, hogy vajon van-e valamilyen közvetlen hatása a nap szívdobogásának az emberi életre. És volt egy orosz tudós, Alexander Csicsevszki, aki az úgynevezett heliobiológia tudományát megalapította. Elnézést, nem találtam meg ennek az ábrának az éles eredetiét, de ő az 1700-as évektől kezdve, tehát amikortól kezdve megfigyelik, a vastag vonal a napfolt maximumokat mutatja, és ő nem csak biológus, hanem társadalomtudós is volt, és rátette az életének egy részét, hogy 80 ország történelmét vizsgálta meg ezekben az időszakokban, hogy háborúk, különböző zavargások, forradalmak, békekötések, nyugalmas szakaszok, felvirágzások, gazdasági, és így tovább. És ezt a vékony vonallal jelzett görbét kapta, ahol ezek a csúcsok, a háborúk kitörését, vagy a forradalmakat jelzi. Hát azt hiszem, hogy túl sokat nem kell magyarázni, hogy van-e korreláció a napfolt tevékenység és az emberiség történelmét befolyásoló jelentős események között. Na most, tehát hogy a csillagoknak is ugyanúgy életperiódusaik vannak, ezt már említettem, vannak fiatal csillagok az égen, a távcsövekben, tipikusan a kék színű csillagok a fiatalok, és a vörösek az idősek, de hát mint látható egy csillaghalmaz esetében, hogy össze-vissza van, teljesen természetesen, mint ahogy az erdőben is van kisfa, meg nagyfa, meg öregfa, meg az emberiségnél is van kisgyerek, meg felnőtt, meg idősebb, tehát a csillagok is ilyen vegyes életkorú közösségekben élnek. Na, fussuk át a bolygókat. Ezt az ábrát azért hoztam ide, mert ez a másik olyan kritikus pont, amin nagyon jól összevesztek a teozófusok annak idején a mester tanításokból, hogy ez a modell található meg az életfejlődése a naprendszerbe című könyvbe, ami azt mutatja, hogy melyik bolygó, melyik hát az életének melyik ciklusában tart. Talán nem fog senki meglepődni rajta, hogy azt mondja, 7 ciklusa van egy bolygónak. Az egyik, tehát ez szerint a modell szerint a Föld a Marssal és a Merkurral együtt alkot egy rendszert, amit a más teozófusok erőteljesen tagadnak. Meg kell mondjam, megint a más teozófusok oldalára kell álljak. Én nekem, de ugye senkinek nem kell követnie, mert nincs olyan a analógia törvénye, nincs olyan, hogy az embernek, az ember életének, amikor elindul föntről, és mentális test, és asztrális test, és fizikai test, és meghal, és asztrális test, és mentális, egy fizikai teste van, és nem három. Tehát az analógia, itt azt mondja a rendszer, hogy három fizikai test alkot egy rendszert. Itt az analógia törvénye sántít, úgyhogy inkább megmutatom, hogy a másik rendszer mit gondol erről. Hát azt mondja, hogy a Merkur a 7. fázisát kezdi, tehát a legutolsó fázis, hát ez többé-kevésbé azonos a másikkal, csak hogy nem a önálló rendszerként teszi ezt, és nem a földi lánc tagjaként. Ez azt jelenti, hogy nem sokára, tudom én, Adrián felvetette ezt a 300 millió éves számot. Schatzper kávé, ez jó, mondjuk egy 300 millió éves távlatba a Merkur, mint bolygó, befejezi a fizikai megtestesülését. Aztán ebben is egyezik mindenki, hogy a Vénusz a legfejlettebb fázisban lévő bolygó, és ez a hetedik fázisának végén van. Minél magasabb a fázis, annál inkább, ha lehet ilyet mondani, hogy annál inkább istenibb lények jelennek meg rajta, tehát az U betű felszálló ágán a véghez legközelebb álló lények jelennek meg. Nem véletlen, hogy egyrészt az irodalom is a Vénuszt a földnővérének nevezi, másrészt a teozófiai irodalom is azt mondja, hogy kumárak a Vénuszról érkeztek, hogy az emberiségnek átadják az elme erejét. Aztán a Föld a negyedik fázisban van, ebben is megegyezik mindenki, mégpedig olyan módon, hogy éppen túl van a fejlődés felén, tehát egy picivel túl. Hát itt még azért durván 2 milliárd év áll még a Föld rendelkezésére. Majd visszatérünk a Marsra. A Jupiter és a Szaturnuszról viszont úgy gondolják, hogy nagyon-nagyon fiatal, szinte embrió fázisban lévő, és az összehúzódás fázisában lévő. Ugye gázbolygók, a Szaturnusz például a vízen se süllyedne el, hogyha lenne akkora vízünk, tehát az egész bolygónak az átlagsűrűsége egy alatt van, lebegne egy ilyen kozmikus óceánon, hogy ez a bizonyos összehúzódás van folyamatban, és ahogy húzódnak össze a bolygók, úgy közelednek a csillagukhoz. És ebből a szempontból érthető már is, hogy miért a belső bolygók, amelyek legalább félúton tartanak, vagy már az útjuk végéhez közelednek, azok vannak belül, és kívül miért ilyen gázgömbök vannak. A Mars alszik. Ez azt jelenti, hogy a harmadik fázisának végére ért, elvonult pihenni, és várja, hogy a negyedik, majd ha felébred, akkor neki is következik a negyedik fázis. Megint ugye az egyik modell szerint a Föld és a Mars a Merkurral együtt egy rendszerben van, ez szerint a modell szerint a Mars egy külön láncot képez. És ennek, és a lények, azok, tehát a hozzátartozó lények, azok részben elhagyták a Marsot, máshol folytatják az útjukat, másrészt pedig szintén alszanak. Ebben a harmadik fázisban minden esetre volt neki légköre, volt elektromágneses mezeje, és ugye például egy régi folyóágy, ez biztos, hogy nem szél, hiszen például minimális légkör van jelenleg rajta, tehát szél ilyet nem tud kialakítani itt a meanderező folyóágyakat, tehát ez egyértelműen egy folyóágynak a képe. Na most ezek csak a fizikai testtel rendelkező bolygók. A teozófia beszél még egy bolygóról, a vulkánról, ami a Merkur pályáján belül van. Nem az általunk ismert sűrű fizikai testről van szó, hanem egy éterikus, vagy inkább szuperéterikus, vagy szubatomi, tehát minden esetre sokkal finomabb halmazállapotú fizikai állapotról van szó. Állítólag időnként a napobszervatóriumok látnak egy ilyen, mintha egy ilyen vibrálás haladna el a nap előtt. Ugye a Merkurt is úgy tudják igazából megfigyelni, hogy amikor a nap előtt elhalad, de az sűrű fizikai testű. Minden esetre erről a vulkánról is beszélnek, és nem említettem két bolygót, az Uránuszt és a Neptunuszt. Mint ilyen koca csillagász vagy csillagászat szerelmese, óriásira tágult szemmel olvastam a titkos tanításba, amikor először találkoztam vele, amikor Blavatskynél leírja, hogy ezek a bolygók nem a naprendszer részei. Hogy mi van? Nem a nap családjához tartoznak, vendégek. Egy pár perc múlva ide visszatérünk, hogy lehet-e ez igaz, vagy sem. Na most az emberi lény, erről ezen gyorsan végig tudunk futni. Ugye ez a Tamás mutatott egy nagyon jó össze, vagy diát arról, hogy hogyan az ember felépítéséről, azt a hármasság, hetesség, gyakorlatilag ugyanezt a hármasságot ábrázolja egy másfajta ábra, amely ugye azt mondja, hogy a határtalan élet az az egy, amihez tartozik, és ez volt, amit monádként emlegetett Adrián is, Tamás is, ez az isteni mag, az örökkévaló. Aztán van egy tanuló rész, az elme gondolkodás. Látható, hogy ezek a körök átfedik egymást, és végül van egy átmeneti eszköz. Ez gyakorlatilag ugyanaz a modell. Viszont ezt fordíthatjuk úgy, hogy az isteni mag az bennünk az univerzum szívének a gyermeke. A tanuló részünk a nap gyermeke, és az eszközünk pedig a föld gyermeke. Tehát egyszerre így vagyunk a föld gyermeke, a nap gyermeke, és magának az univerzumnak is a gyermeke. És hát ez a hetesség felosztása, ez egyrészt Tamásnál is látható volt, ez inkább az elnevezésekben a Blavatsky néféle elnevezéseket mutatja, minden esetre ugye a fizikai testtől egészen az egység érzéséig a különböző szintek. Mi következik abból, hogy a nap gyermekei vagyunk? Hát mindenek előtt az, hogy képesek vagyunk belépni a kozmosz minden szférájába, és megérteni azt. Ezt nem úgy tessék érteni, hogy már most, jó, akkor most hazamegyek, aztán megvacsorázok, és utána belépek a kozmosznak a x-edik szférájába, hanem a potenciál bennünk van. Tehát, és aztán a teozófiai leírások ismertetik is azt, hogy milyen beavatási szinteket kell elérni ahhoz, hogy. És a belső magunk, ha úgy tetszik ez a monád, egy istenség, egy aranynap. És meg tudunk tanulni, ébren utazni a naprendszeren belül. Na most ez megint egy olyan pont, amit nem minden teozófus gondol így. Megint a potenciál, a lehetőség benne van, bennünk van. Meg tudunk tanulni, lehet, hogy életeken, vagy életek tucatjain keresztül, de meg tudunk tanulni. Azért, hogy bölcsességet gyűjtsünk, és alkalmazzuk a Földön. Még egyetlen témám van, és még pár percre kérem a türelmöket. A bolygóknak a születéséről, mi egy picit. Ez három fázisra szokták osztani. Az első fázis a csillagköd fázis. Itt a képen a tarantula köd látható. Ez egy ilyen nagy, rendkívül éterikus felhő, amiben bolygók születnek. A következő fázis, ami lehet, hogy meglepő lesz, az üstökös fázis, tehát amikor elkezdenek ezek a csillagködből összesűrűsödni magok, akkor üstökössé válik, és elkezd vándorolni az üstökös egyik naprendszerből a másik naprendszerbe. Ritkán láthatunk igazi üstököst is. Én nem tudom, az elmúlt 60 évem alatt talán kétszer volt olyan, hogy nem a naprendszer, hanem valahonnan a térből jön, és elegendő lendülete van, és áthalad a naprendszeren, és löködik tovább. Ez a valódi üstökös fázis egyik naprendszerből a másikba, és minden naprendszerben tanul valamit. És mint vendég, oda-vissza hatás van. Hogyha hozzánk vendégségbe jön egy hétre mondjuk Amerikából egy teozófus, csak egy hétre, ugye az nem a család, de beszélgetünk egy héten keresztül, kapcsolatba lépünk, ő átadja a nézeteit, elmondja, hogy ő hogy látja a világot, vagy mi elmondjuk, hatunk egymásra, és ez a hatás azért meg tud maradni, főleg, hogyha esetleg gyerek van, hát az meg vendégre úgy tud nézni, hogy nosza. És aztán a vendég elmegy. Na ugyanígy vannak ezek az üstökösök, és itt is szednek össze anyagot, és mennek tovább a következőbe, és végül elérkeznek abba a naprendszerbe, ahol az előző életüket befejezték. Tehát nem itt a naprendszerbe születnek a bolygók, hanem van egy csillagköd fázis, ahol születnek megszületnek, üstökössé válnak, elindulnak vándorolni, vándorolnak, és végül elérkeznek abba a naprendszerbe, ahol az előző, tehát annak a napnak a körzetébe, ahol az előző megtestesülésükbe voltak. És itt történik az, hogy elkezdődik az összehúzódásuk, mint a Jupiter és a Szaturnusz esetébe, és annak a rendszernek egy szervévé válnak, esetleg kipótolva a kiesőt. Na most a három közül a legsebezhetőbb fázis a második, az üstökös fázis, mert hogyha nincs elég energiája és sebessége, hogy tovább billenjen, akkor becsapdázódik annak a rendszernek a tagjaként, mint ahogy a naprendszerünkben ismerünk egy csomó napkörülkeringő üstököst, aminek a végső sorsa az, hogy megeszi a csillag. Tehát egyre közelebb kerül hozzá a keringés során, és a végén megeszi a csillag. Amelyik üstökösnek pedig elég sebessége van, az tovább halad, és megy tovább a saját helyére. Na most, ahogy készültem erre az előadásra, itt látható augusztus 27-én, tehát egy hónappal ezelőtt, több internetes portál is közölte ezt a cikket, hogy ez arról szól, hogy a mesterséges intelligenciát ráengedték a Kepler űrtávcsőnek a felvételeire, és azonnal 6 perc alatt azonosított 50 olyan bolygót, amely nem tartozik csillaghoz. És ugye az Astronomical Journal oldalán jelent meg egy nagy tanulmány, amely azt állítja, hogy a csillaghoz nem kötődő, a galaxisban tulajdonképpen szabadon száguldozó bolygók száma akár több 10 milliárd, vagy akár több billió, tudok angolul, tehát nem milliárd, több billió is lehet. Gyakorlatilag ez azt mondja, hogy az üstökös fázis legvégén, tehát már majdnem bolygóvá vált Neptunusz, Uránusz száguldozik az űrben, nap nélkül keresi a helyét, és közben megáll egy-egy naprendszerben, ahol tanul, kölcsönhatásba lép, tőle tanulnak, ugye az asztrológiában majd meglessük, hogy az Uránusznak egészen különleges és furcsa hatása tud lenni, de nem ennek a naprendszernek a része, csupán vendég. Én nagyon örültem ennek a cikknek, és utolsó előtti diám. Gyakorlatilag ez az üstökös fázis a mindennapokban is láthatjuk. Tehát például ugye azt mondtuk, hogy ez a legsérülékenyebb fázis. Például az emberi életben ilyen a pubertás időszaka. Már nem a bölcsöde, de még nem a felnőtt, hanem a kettő közötti átmeneti fázis. Vagy például lehet ilyen a növénytermesztésbe a palántáknak a nevelése, pontosabban a palántáknak a kihelyezése. Na, egy tipikus üstökös fázis, hogy megfogja-e a föld, vagy a faiskolák, a csemetéknek a kihelyezése. És bizony tudjuk, hogy az üstökös fázisba sok egyed el tud pusztulni. Ez a legsérülékenyebb. ahogy sok ilyen üstökös vagy bolygó kezdemény is elpusztul, majd újra kezdi. Nem sikerült. Ha valaki olvasta a Vörös Oroszlánt, akkor emlékszik benne, hogy bizonyos szakaszokban hányszor neki kellett futnia annak, hogy meg tudjon születni. Hát mitől lennének mások a bolygók? Ugyanúgy van, amikor többször neki kell futni, hogy sikerüljön megszületni. Aztán ugye a migránsok áradata, hogy menekültnek, meg illegális állampolgárnak nevezik. Tehát az üstökös fázisban van, hogy ott már nincs otthon, itt még nincs otthon. Tehát egy ilyen teljesen átmeneti állapotban van. Egy dologban biztosak lehetünk, hogy most, vagy az előző életbe, vagy a múlt életbe valamennyien voltunk migránsok. Kicsibe én biztos, hogy voltam, mert 24 évig Jászapátén volt lakóhelyem, aztán 18 évig Szolnokon, és most már 18 éve Budapesten. Oké, hogy nem országhatárokon túl, de azért olyan is volt, ide-oda migrálunk a világba, és amikor, és van egy olyan fázis, amikor már nem vagyunk otthon, meg még nem vagyunk otthon, tehát ez az átmeneti fázis ilyenkor a legsérülékenyebb. És jó, és akkor, ha már mindenki invokációval zárta, mindenki, szóval Tamás is, meg Adrián is. Én is szeretném egy invokációval zárni ezt a mai immár estét, de a világ talán legtöbbet elmondott invokációjával, és ez pedig a Gayatri, a Rigvédából, ami tulajdonképpen egy naphimnusz, invokáció a naplogoszhoz. Mindenkit megkérek, hogy olvassa el csendbe, lassan magába. Köszönöm szépen a figyelmüket.